A nyugat-európai országoknak a térnyeréséről beszélünk, és annak az alapvető tézisnek a boncolásáról, vagy szétszedéséről, vagy ellenzéséről, hogy ez csak is annak volt köszönhető, hogy a rivalizáló hatalmak megerősödtek a 17., 18., 19. században, és ezért lett Nyugat-Európa ilyen nagy hatalom. Hát nyugat-európai országok ilyen nagy hatalmak, tehát a gyarmatosító országok. Amit mondtál, az szerintem igaz, tehát önmagában nem magyarázható ezzel, de ez egy nagyon jó alap volt, és én azért mondom, hogy kicsit más az ottomán berendezkedés is, illetve a kínai is, mert az, hogy egy nagy birodalom, ahol minden erőforrás megvan, tehát van fa, van megfelelő mennyiségű fém, amit meg lehet munkálni, és ott ilyen belharcok, belviszályok vannak, az inkább visszaveti talán a fejlődést, míg Nyugat-Európában ugye pontosan az volt az egyik probléma, hogy ezek az erőforrások elfogytak, és kellett keresni máshol erőforrásokat. Tehát mindenféleképpen az expanzió volt az egyetlen magyarázat, amire viszont elő kellett teremteni a megfelelő feltételeket. Tehát ez a fejlődés irányába hatott, a technológiai fejlődés irányába hatott, és ha megnézed azt, hogy milyen mértékben növelték a hadseregeiket, a franciák, az angolok, portugálok, spanyolok, és ehhez képest mondjuk az ottománoknak, de Kínát azt hiszem ide nem hozad, az ottománokat, hogy körülbelül ugyanakkora maradt a hadseregük ezen az idő függvényen, miközben megsokszorozottak a nagy gyarmatosítók hadseregei. Ebből is látszik, hogy itt nagyon erőteljesen a hadi gondolkodás, az expanzió, az elősegítette ezt a fejlődést.
Így van, de akkor ugye szögezzük le, hogy akkor a kulcsmozzanat az a militarizmus, akkor a kulcsmozzanat az az expanzió, tehát kevésbé az európai államok rivalizálása, hanem sokkal inkább az, amit mondtál, hogy ugye erőforrások nem annyira álltak rendelkezésre. Először ugye az erdőket pusztították el az európaiak, és hát aztán utána szénre álltak át, de hát olyan nagyon más ásványkincseik nem nagyon voltak, és akkor elkezdtek hódítani, és ez a sztori, ez nem is csak a 17. századig megy vissza, hanem ugye Piketty ezt hangsúlyozza, hogyha meg akarjuk érteni mondjuk ma, 2023-ban, hogy mekkora súlya van a centrumországok fejlődésében a gyarmatosításnak, akkor azt kell látni, hogy ez Vasco de Gama-val kezdődik, és ugye a kulcs időpont, amit mindenki ismer, az az 1492-es év, amiről még film is készült, és mikor van vége, ugye gyakorlatilag el lehet mondani, hogy az apartheid lezárultával Dél-Afrikában, ami meg 1990. Tehát valójában Vasco de Gama-tól az apartheidig, tehát egy csomóan élünk még ma, akik meg megélték ennek a gyarmatosításnak a végét formális értelemben. Még mindig vannak egyébként mindenfajta gyarmatok a világban, tehát még talán nem is említhetjük ezt meg, mert még mindig vannak különböző gyarmatszerűségek a világban, de legalább az apartheidig. Tehát ez sok-sok-sok évszázad, rengeteg ország, iszonyatos mennyiségű ásványkincs, és ugye itt az történik, hogy az európaiak, hát mondjuk először meghódítják Amerikát, Amerikából brutális mennyiségű aranyat, ezüstöt, ugye ismerjük a történetet az inkáknak, a majáknak, az aranyát, ezüstjét, ugye aztán rumot, gyümölcsöket, később kaucsukot, mindenfélét elrabolnak onnan. Ugye az Immanuel Wallerstein féle világrendszer elmélet az az, ami hangsúlyozza, hogy igazából a spanyolok, portugálok behoznak irdatlan mennyiségű pénzt Európába, amit nem ők hasznosítanak, hanem ráöntenek gyakorlatilag Flandriára, és Flandriában indul a kapitalizmus. Az ottani mestereknek kb. Azt mondják, hogy gyerekek, innováljatok, a pénz nem akadály. Annyi pénz van, amennyit csak akartok, ezek a spanyolok, portugálok mindent megvesznek, innováljatok. Tehát igazából az ipari forradalom az onnan indul. Flandria, aztán Hollandia, aztán Nagy-Britannia, tehát ezek az észak-nyugat-európai protestáns országok, nagyon kicsi a kapitalizmus az elején, de a pénzügyi alapot hozzá az adja, hogy meghódítják Latin-Amerikát, utána később ugye Észak-Amerikát, és És hát ugye a következő lépés az rögtön az, hogy Afrikából oda visznek írdatlan mennyiségű rabszolgát, akiket ott dolgoztatnak, és ugye a gyapot, tehát erről is külön könyvek vannak ma már, hogy a karibi térségben, aztán ugye Amerika déli államaiban, gyakorlatilag az amerikai kapitalizmus kimondható, hogy gyapotra épül, és rabszolgasságra épül, és ugye ennek mikor van vége? Hát ugye, ha egy mérföldkövet akarunk, akkor az 1900-as évek második felére, tehát amikor a észak és dél közötti polgárháború eldől, de Piketty hangsúlyozza, hogy még ekkor sem igazán, mert hiába nyeri meg éjszaka a polgárháború.
1800-as évek második fele.
1865-ben kapitulál dél, de hiába nyeri meg éjszak ezt a polgárháborút, mert utána gyakorlatilag nem teszi azonos jogú polgárokká a feketéket, hanem egészen 1964-ig, tehát a civil, a polgárjogi mozgalomig érvényben vannak Amerika déli államaiban, az Egyesült Államok déli államaiban az úgynevezett Jim Crow törvények, amik ugye gyakorlatilag egy apartheid rendszert működtetnek. Ugye ismertek ezek a történetek, hogy nem mehetnek ugyanazokba az iskolákba, nem mehetnek ugyanazokba az éttermekbe, nem mehetnek ugyanazokba az uszodákba, de gyakorlatilag egy apartheid rendszer működik az Egyesült Államokban 1964-ig, gyakorlatilag még 100 évig. Tehát a kezdetektől fogva ez egy gyapotra épülő rendszer volt, egy rabszolgatársadalom, és aztán ez gyakorlatilag majdnem, hogy a mikorunkig elért. Tehát ez csak azért, hogy milyen irdatlanul fontos az, hogy ezek évszázadokon keresztül működő. Most kezeljük el, hogy mennyi jövedelmet húztak ezek az országok, ezeknek az országoknak a fehér elitjei, abból, hogy dolgoztatták a rabszolgákat, ugye kirabolták az ős lakosokat, majákat, inkákat, majd oda bevitték a feketéket, sok-sok millió feketét, akit ott dolgoztattak a karibi térségben, Brazíliában, Amerika déli államaiban, évszázadokon keresztül. Na ezzel a fejlettséggel kell, ezzel a vagyonnal kellene ma felvenni a versenyt, mondjuk egy újonnan induló kapitalista országnak.
Nagyon érdekes, amit, ahogy megfogalmazta ezt, azt mondta, hogy lényegében tekinthetünk erre ezekre a cégekre, ugye, akik gyarmatosító cégek voltak, a Kelet-India Társaság, Holland-Kelet-Indiai Társaság és a hasonló cégekre, mint a intézményesített, militarizált rablásra, mert lényegében ez történt, elfoglaltak egy területet, de szerintem az igazi novum, a második lépcső volt ebben az egészben, és az, hogy az első lépcső, amit te említettél, oké, a nyersanyag. Rendben, behoztak egy csomó nyersanyagot, ezzel nyersanyag szempontjából megjelent új pénz a régi kontinensen. De a második lépcső az igazi innováció volt, amikor a rendszert lényegében a saját termékével etetve tartották életbe úgy, hogy a hozamát learadták, magyarán a rabszolgákat, azokat abból fizették ki, és abból etették, hogy az általuk előteremtett különböző gyapotot, cukrot, dohányt, azt behozták Európába. Európába a hozzáadott értékkel ugye terméket hoztak belőle létre, ezt a terméket visszavitték oda, eladták ott, és abból, amit eladtak, abból etették a rabszolgákat, akiket ugye lényegében ingyen hoztak oda be. És erre jött rá még egy ilyen a 2B verzió, ami a legdurvább, hogy mikor rájöttek arra, hogy nem is kell behozni a rabszolgákat, sokkal egyszerűbb, hogyha arra bíztatjuk őket, hogy reprodukálódjanak nyugodtan, mert akkor ott a helyszínen van megoldva az utánpótlás, és elnézést, hogy így fogalmazok, megpróbálom így eltávolítani magam ettől az egésztől, és így felülről nézni, de tényleg, hogyha ezt az ember így elolvassa, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon hatékonyan működő pénzügyi gépezet volt.
Abszolút ez volt, és erről ma már ugye elég részletes elemzések, könyvek vannak, pontosan úgy működött, ahogy ezt te mondtad, és akkor utána ezt kiterjesztik ráadásul először Indiára, utána pedig Kínára. Ugye Indiára úgy, hogy az első időszakban Indiából jött még a textil 80%-a. Tehát ezt ma kevesen tudják, de itt az történt, hogy azokat a ruhákat, amiket viseltek mondjuk a rabszolgák is, annak 80%-át eredetileg Indiában szőtték, majd az európaiak, és itt megint arról, hogy mennyire szó sincs arról, hogy alacsony adókkal valamilyen ilyen piaci fundamentalista módon kell meggazdagodni. Az európaiak bevezettek 10-20, majd 30%-os importvámokat az indiai textilre, és utána pedig kifejezetten megtiltották, hogy Indiából Európába vagy Amerikába textilt hozzanak be. És utána lett az, amit ugye ismerünk, hogy a manchesterizmus, a manchesteri textilipar, tehát hogy Nagy-Britániának az első ilyen nagy iparága az a textilipar volt, de ez csak úgy tudott létrejönni, hogy kifejezetten import vámokat, majd import tilalmat vetettek be arra a termékre, ami Indiának az első számú versenyképes exportterméke volt, és akkor gyakorlatilag a folyamat végére teljesen megfordult a sztori. Tehát nem, hogy India exportált volna Európába meg Amerikába, hanem fordítva, az indiaiak importálták, már kénytelenek voltak a manchesteri textil, tehát a brit textil ment helyette Indiába. És akkor utána ugye a harmadik fázis, amikor, bocsánat, mondjad, hogyha még közbe akarsz.
Nem, a harmadik fázist szerintem pont beszéljük meg egy kis szünet után, mert további fontos részek vannak a harmadik fázisban, úgyhogy ezzel folytatjuk a gyarmatosító országoknak a felemelkedéséről, a rabszolgasságnak a hatásairól beszélgetünk ebben az adásban.